A mi további segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös ígére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, ennek a levélnek a harmadik fejezetéből, a harmadik verstől kezdődően, a nyolcadik verssel bezárólag. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni, ezek jók és hasznosak az embereknek. Felolvasott igeszakasz utolsó gondolatát szeretném kiemelni, tehát Tituszhoz írt levél, 3. fejezet, 8. versét. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves testvérek, a keresztény gyülekezetben mindenkinek van szolgálata, hogyha valóban Krisztustól újjászületett emberként van jelen a közösségben. Mindenkinek van szolgálata, de nem mindenkinek van tisztsége egy adott közösségben. Ez a kérdés azért is hangsúlyos ezekben a napokban, hetekben, ebben az időszakában az életünknek, mert gyülekezetünk közössége, tisztújításra készül, olyan tisztségekre választunk majd közel egy hónap múlva arra alkalmas embereket, akik a gyülekezet elöljárói lesznek. A gyülekezet nem minden tagja tisztségviselő, de minden tagjának van szolgálata. Azért hangsúlyozom ezt a két gondolatot így egymás mellé állítva, mert a mai világban ez a két gondolat nagyon gyorsan elválik és élesen megkülönböztetik egymástól. A tisztség nem mindig szolgálat. Gondoljunk csak arra, hogy vannak például egy országnak vezetői, miniszterei, és talán többen is tudják azt, hogy ez a szó, ez a latin kifejezés eredendően szolgálatot jelent. És már is egymás mellé tudjuk tenni ezt a két gondolatot, hogy vajon egy ilyen magas tisztségben lévő személy mennyire érzi szolgálatnak azt, amivel megbízatott. Egy másik bibliai példát is hadd említsek. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 20. fejezetében arról olvashatunk, hogy Pál apostol Jeruzsálembe készülve elköszön az efézusi presbiterektől, vénektől. Pál apostol úgy köszön el tőlük, mint apostol, mint Krisztus apostola küldötte. A kereszténység első évtizedeiben ez volt a legmagasabb tisztség. Magas rang volt az is, hogyha valaki diakónusként szolgálhatott egy gyülekezetben, magas, megtisztelt, megbecsült rang volt a presbiteri tisztség is, de De az első évtizedekben a legmagasabb tisztség az az apostolság volt. És Pál apostol magát az apostolok közé sorolja. A tisztség nagyobb szolgálattal jár, több felelősséggel, nagyobb fáradtsággal. És Pál apostol a legmagasabb tisztség viselője szolgálatként látja a maga apostolságát. Éppen ezért így is fogalmaz ebben a búcsú beszédében, de én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Kedves testvérek, aki tisztséget kapott, az a szolgálatból is nagyobb részt kapott az Úr Istentől, több fáradtsággal és nagyobb felelősséggel. Ugyanakkor mai napi igénk azt mondja, hogy minden keresztény ember elöljáró. Mi azt gondolnánk, hogy csak a tisztséget viselő személyek az elöljárók egy gyülekezet közösségében. Viszont tudnunk és látnunk kell azt, hogy minden kereszténynek, minden gyülekezeti tagnak van szolgálati területe. Mi az a terület, ahol felelősségünk van? Hol kell elöljárnunk? Úgy kezdte Pál apostol a 8. verset, igaz ez a beszéd. Gyakori szófordulat ez a pásztori levelekben, 5-ször vagy 6-szor találkozunk ezzel a szókapcsolatban. Mire vonatkozik ez a megjegyzése az apostolnak? Nyilvánvalóan az előtte leírtakra, az előtte lévő és olvasható versekre, ahol Pál apostol nagyon tömören, összefoglalóan tulajdonképpen a megváltásról tesz bizonyságot. Úgy is mondhatnánk, hogy nagyon tömör evangelizáció az, ami a megelőző versekben olvasható. Mi az az igaz beszéd, amire utal az apostol? Ha figyelmesen hallgattuk ezt a felolvasott szakaszt, akkor talán észre is vettük, talán még Újhegyre is szedtük azokat a gondolatokat, amelyek itt olvashatóak voltak. 5 gondolat, 5 fontos alappillér, alapeleme a megváltásnak fogalmazódik meg ezekben a versekben. Az első megfogalmazás arra a kérdésre ad feleletet, hogy miért volt szükség a megváltásra. És nagyon röviden, tömören így válaszolhatunk erre a kérdésre, az ember bűnös volt amiatt. Az ember elszakadt Istentől, óriási távolság alakult ki az ember bűne miatt, az Isten és az ember között. És aztán ennek sokféle következménye, rossz gyümölcse lett, sok mindent föl is sorol itt az apostol, talán csak egyet hadd emeljek ki ezek közül. Azt mondja az apostol, egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők lettünk. Az Istentől való elszakadásnak ez az egyik rossz, keserű gyümölcse. És még akár hívő emberek között is, hogyha ezen a ponton vizsgálgatjuk magunkat, akkor hamar tetten is érjük magunkat e tekintetben, hogy milyen hamar kezd el mi szívünkben a gyűlölet kialakulni. Gondoljunk csak arra, hogyha valakit látunk az utcán, aki nem úgy van öltözve, ahogy mi azt elvárjuk egy átlagos embertől, egy rendezett életű embertől, akkor már is milyen gondolatok indulnak el a szívünkben. Milyen gondolatok fogalmazódnak meg a fejünkben? És már is csak egy lépésre vagyunk attól, hogy valamiféle rossz érzés, aztán gyűlölet alakuljon ki a szívünkben. De fordítva is igaz. Hányszor és hányszor vesszük azt észre, hogy irritáljuk a környezetünket. Olyannyira, hogy mások már egészen rossz szemmel néznek ránk. Már-már gyűlölet vesz körül minket. Azt mondja Pál apostol, azért volt szükség a megváltásra, mert az ember a bűneset miatt ilyen alaphelyzetbe került. És azt is leírja az apostol, ez a második gondolat, amit itt olvastuk, hogy mi a megváltásunknak a forrása. Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Ez az üdvösségnek a forrása. Nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített meg minket. Mi ennek a megváltásnak az alapja? Krisztusnak az áldozata, ami egészen világosan ebben a fölolvasott ige szakaszban is elénk tárul, hogy Krisztusnak értünk hozott áldozata az, ami az alapja a mi üdvösségünknek. A keresztség sákramentumában és az úrvacsora sákramentumában is ez a gondolat fejeződik ki, szavak nélkül, hogy egy áldozat volt szükséges ahhoz, hogy mi újra kapcsolatba kerülhessünk a mi teremtő Urunkkal. Mik a megváltás eszközei? Ez a harmadik kérdés. És itt Pál apostol bizonyságot tesz arról, hogy a keresztség, mint az újjászületés hürdője és a Szentléleknek a megszentelő munkája, az ami eszköze Istennek, hogy a mi megváltásunkat véghez vigye. És végül arra a kérdésre is választ kapunk, hogy mi a célja a megváltásnak. Az örök élet reménysége. Az, hogy úgy élhetünk-e földi életünk során minden nap, minden pillanatban, hogy tudjuk, hogy nem csak annyi adatik, amit itt a földön élünk, hanem az Isten az ő végtelen szeretetéből az örökké valóságot készítette el számunkra. Tudom, hogy ezek alapvető gondolatok egy keresztény gyülekezetben, hitünk alappillérei ezek, de mégis fontos ezeket újból és újból hangsúlyossá tenni és elismételni. Mert hogy azt mondja a Pál apostol, hogy igaz ez a beszéd. Erről tanúskodj szilárdan, írja Pál Titusnak. Ott a krétaiak között, ott abban a közösségben, ahol vagy. És nagyon érdekes a 8. vers, mert Pál apostol azt mondja, erről tanúskodj a gyülekezetben, a hívők körében. Nem kifelé a világ felé kell csak ezt a gondolatot közvetíteni, ez is egy fontos tevékenység a keresztény ember részéről, ez a missziónknak a lényege tulajdonképpen. De fontos, hogy ez a gondolat bent a gyülekezet közösségében is markánsan megjelenjen. A megváltásnak ezek az alappillérei mindig előttünk legyenek. És miért fontos ez? Azért, mert mindennek gyakorlati következménye van. Azt is mondhatnánk, hogy Pál apostol itt a 8. verset megelőző részben, versekben, a mi hitünknek a dogmatikai összefoglalását adja. És a 8. versben pedig következik a gyakorlati része a mi hitünknek, az etikai következtetése mindannak, amit Pál apostol korábban megfogalmazott. Mert ezt az 5 alappillért követően van egy 6. fontos elem is, ami hozzátartozik a keresztény ember életéhez. Mert hogyha ez nem következne, akkor a keresztény ember úgy élne ebben a világban, hogy mindezt megismerte, Isten megváltó szeretetét, kegyelmét elfogadja, és vár karbatett kézzel az üdvösség napjára. De ez nem így van. Azt mondja az apostol, tanúskodj arról, hogy az Istenben hívők igyekezzenek jó cselekedetben előjárni. És itt van az a fontos gondolat mai igénkben, ami azt is világossá teszi, hogy minden egyes keresztény embernek, mint előjárónak, hol kell helyt állnia. Mi az a terület, ami rábízatott? Istenben hívők igyekezzenek jó cselekedetekben előjárni. Kedves testvérek, ez azt jelenti, hogy a keresztény ember, a megváltott életű ember nem öncélú életet él. Mai világban ez nagyon magától értetődő lenne, minket körülvevő világ ezt üzeni, ezt súlykolja szüntelenül, hogy élj magadnak, magad ura vagy, csak magaddal foglalkozz. Keresztény ember egészen más látásmóddal bír. Az Isten jósága, kegyelme minket kötelez valamire, mégpedig arra, hogy példaértékű keresztény életet éljünk ebben a világban. Hogyha az Isten szeretetét megtapasztaltam, akkor nem lehet az, hogy abból nem következik egy új életforma, egy egészen másfajta életvitel, mint ami korábban jellemezett engem. Ilyen értelemben minden keresztény elöljáró. Elöljáró a jó cselekedetekben. Szó szerint itt ebben a szakaszban elölállóról van szó, és tudnunk kell azt, hogy Közel-Keleten, mind a mai napig egy kereskedő, az nem úgy próbálja maga portékáját eladni, hogy bent a hűvös boltban várja a vevőket, hogy majd bekopogtatnak hozzá, és megveszik, amit szeretnének, hanem akár a nagy meleg ellenére is kint állnak a boltjuk előtt, és meglehetősen harsányan próbálják kínálni a maguk portékáját, és így fölhívni arra a dologra a figyelmet, amit szeretnének eladni. Itt ebben a szókapcsolatban is egy ilyen gondolat jelenik meg. A közel-keleti kereskedő embernek ez a sajátos attitűdje, magatartása, hogy elől áll, kiáll a maga üzlete elé, és hirdeti azt, ami megbízatása ebben a világban. Kedves testvérek, keresztény emberként a 21. században is ez a mi küldetésünknek a lényege. Előállni, világ elé állni, és elé élni mindazt, amit Istentől kaptunk. Pál apostolnál nagyon fontos gondolat ez. A pásztori leveleket olvasva, tehát a két Timóteusi levelet és a Tituszhoz írt levelét Pál apostolnak, 14-szer használja ezt a kifejezést, hogy a keresztény ember bármilyen rangban, tisztségben legyen is, akár diakónus, akár presbiter, akár csak egyszerű hívő ember. Fontos, hogy példa legyen a körülötte élők előtt. Ez a keresztény élet igazi bizonyítéka. Kedves testvérek, fontos itt különbséget tennünk ugyanakkor, hogy nem emiatt lesz üdvösségünk, mert jót cselekszünk, hanem a mi üdvösségünknek lesz a következménye, a jónak a cselekvése. Mert hogyha egyszer megtapasztaltuk az Isten kegyelmét és szeretetét, akkor nem tehetjük azt, hogy nem teszünk jót másokkal, hiszen velünk is jót tett a mindenség Ura. Nem az alapja az üdvösségnek a jó cselekedet, hanem a gyümölcse. Egy egyszerű példát említve, hadd mondjam azt, ugye már túl vagyunk a nyári hőségen, éppen talán a mai nappal véget ért a vénasszonyok nyara is, de hogyha visszaemlékszünk arra az időszakára, az esztendőnek, amikor olyan közel 40 fok körüli hőmérséklet volt, akkor ha volt a közelünkben hőmérő, akkor bizonyára észrevettük, hogy a higany szál egészen majdnem a 40-es értékig kúszik föl, mert hogy nagy volt a meleg, a kánikula. De nem azért volt meleg, mert a higany olyan magasra szökött a hőmérőben, hanem fordítva. A hőmérő azért mutatott olyan magas értéket, mert nagy meleg volt. Nem tudom, értjük ezt a gondolatot. Isten az ő szeretetéből fakadóan megváltott minket, új életre hívott el, új alapra helyezte az életünket, az egész gondolkodásmódunkat, érzelemvilágunkat, az egész lényünket. És ennek következtében a mi életünk jelzése lehet annak, hogy Isten mekkora jót tett velünk. Mert van üdvösségünk, mert van örök életünk. Tehát a hőmérő azért mutat magas hőfokot, mert nagy szeretet, nagy hőmérséklet, magas hőmérséklet veszi körül. A mi életünkben is Istennek ez a nagy szeretete, ami szorongat minket, kényszerít arra, hogy minél több jót tegyünk másokkal. A keresztény élet hőfoka úgy mérhető meg, hogy mennyi jót teszünk a mi környezetünkben. Természetesen ez sem magunk erejéből adatik. Pál apostol egy másik levélben azt írja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Az Isten országa erőben áll. Isten az ő erejét adja ahhoz, hogy mi készek és képesek legyünk a jót tenni. Ez a mai Isten tisztelet azért nagyszerű alkalom mindannyiunk számára, mert a keresztség sákramentuma mellett az úrvacsora sákramentumával is élhetünk, és ebben a sákramentumban kínáltatik föl számunkra annak a lehetősége, hogy újra a mi életünk egészen közel, szorosan összefonódjék a mi Urunkkal, lélek által, hit által, és ilyen módon újra megelevenedjünk és megerősítessünk mindannak a jónak a cselekvésére, amire elhívott minket a mi Urunk. És aztán így leszünk képesek arra, hogy valóban tesszük a jót az Isten dicsőségére, hálából fakadóan, keresztszülőként, szülőként, a mi gyermekeink felé, munkatársként, kollégák felé, szomszédi környezetünkben, családi körben, bárhol, ahol vagyunk. Adja Isten, hogy valóban ezt megtapasztaljuk, hogy Isten megerősít minket erre, hogy ilyen módon éljünk az ő dicsőségére. Amen.